Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Formula Podcast 5. évadának második adásában, melyben minden idők egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb Formula 1-es pilótájáról, Michael Schumacherről fogunk beszélgetni, szeretett barátommal és kollégámmal, Mészáros Sándorral. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő, üdvözlöm a hallgatókon!
Ugye az adásnak az apropóját az adja, hogy január elején 55 esztendős lett Michael Schumacher. Azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy az volt a terv, hogy a szezonnyitó adásunkban fogunk róla beszélgetni, de hát az élet ezt Günther Steiner távozásával mintegy felülírta. Nem gondoltuk, hogy január elején lesz aktuális téma, de hát azt hiszem, hogy így sem vagyunk ezzel elkésve, és azt hiszem, hogy legfőbb ideje volt, hogy beszélgessünk kicsit a Michaelről egy önálló adás keretében. Ugye The Michael 55 ez szerepel az adásunk borítóján, és szerintem talán azok kedvére, akik nem tudják, hogy hogyan lehet Schumacherből The Michael, tartozunk egy kis magyarázattal. Kitől is származik ez a megnevezés?
Mika Häkkinentől, az egyik legnagyobb riválisától, aki az az autóversenyző túlzás nélkül lehet szerintem ezt mondani, akivel a leginkább tisztelték egymást. Michael Schumacher és Mika Häkkinen, ők egyenrangú félnek tartották egymást, emlékezetes csatákat vívtak egymással a pályafutásuk különböző szakaszaiban már egészen fiatalon is. Ezt ugye egészen a legmagasabb szintre, a Formula 1-ig, azon belül is a világbajnoki címért történő csatározásig emelték, és akármikor beszélget az ember Mika Häkkinennel, vagy ha interjút ad, vagy akármit, mindig The Michael néven emlegeti Michael Schumachert. Innen származik a The Michael elnevezés.
Például azt meg lehet az interneten is találni, egy nyilatkozatában felidézi Häkkinen azt a bizonyos legendás spái előzést, amikor ugye szegény Ricardo Zontát jobbról-balról kerülték, és ugye Häkkinen így tudott Schumacher elé kerülni azon a futamon, és itt is például úgy mondja Häkkinen, hogy és meg tudtam előzni The Michael-t. Ami szerintem tényleg ez a... ebben a megnevezésben, hogy minden benne van. Tehát a legmélyebb tisztelet Häkkinen részéről ez ebben abszolút kijön. Nyilván mindenkelőtt azt szeretném leszögezni, hogy nem fogunk itt egy teljes karrierívet felvázolni, mert Michael Schumacher teljes karrierjét áttekinteni, arra egy 3 órás podcast adás se lenne.
Vagy egy teljes évad. Egy teljes évad kellene, hogyha minden apró rezdülését szeretnék bemutatni annak az egyébként páratlan pályafutásnak, ami a The Michael mögött volt, meg amit ő letett az asztalra, úgyhogy ebben a műsorban megmaradunk egy egészen egyedi irányvonal mellett, és szerintem vázoljuk fel azt is, hogy kettőnk közül te vagy a Michael Schumacher szakos előadó.
Mondhatni erről majd azért beszélgetünk szerintem, mert én azt gondolom, hogy minden a mi generációnkban, minden Formula 1 rajongónak megvan a maga Schumachere, hogy ő számára milyen volt Michael Schumacher, és ebben a borzalmasan hosszú karrierben ő melyik szakaszain szimpatizált Schumacherre, melyik szakaszaiban volt úgy vele, hogy most már kicsit agyonra nyerte magát, és most már nyerhetne más is. Ki volt az, aki Schumacher riválisainak szurkolt inkább? Nyilvánvalóan senki sem hagyott hidegen a 90-es, 2000-es években a Schumacher jelenség, meg Schumacher alakja, és igen, hát itt tulajdonképpen csak arra gondoltunk ma, hogy kicsit beszélgessünk Schumacher karrierjének és alakjának különböző aspektusairól. Nyilván nem lehet megkerülni azt a témát, bő 10 évvel ezelőtt történt, ugye 2013 utolsó napjében az a bizonyos síbaleset, amely örökre megváltoztatta Schumacher és a Schumacher család életét. És ennek kapcsán én azt gondolom, hogy nincs kérdés, amit akár te, akár én többször kapnánk meg, mint hogy mi van a Schumacherrel.
Nem, figyelj, egészen pontosan így, hogy te, Sumival mi van? Ez igen. Az életünk legváltozatosabb pillanataiban, amikor abszolút nem számítaná rá, akkor jön ilyen kérdés. Velem például történt olyan, hogy ember, akivel nem beszéltem 20 éve, de tulajdonképpen együtt jártunk suliba, 20 éve nem beszéltünk egymással, rám írt, és nem azt mondta, hogy hello, szia, mi újság, vagy mi van veled, hogy sumi van, mi van, hello. ez fontosabbnak tartotta megkérdezni, és ez hát gyakorlatilag akármerre megyünk, szerintem nincs olyan kérdés, ami többször hangzana el a Forma 1 világával kapcsolatban, mint az tényleg, hogy akkor a sumi van, mi van.
Igen, és nyilván ez azért is van, mert Mihály Schumacher, ahogy mondjuk Ayrton Senna is, tehát nyilván nem ő az egyetlen, de Mihály Schumacher azon nagyon kevés Forma 1-es pilóta közé tartozik, aki sokkal több volt egyszerű Forma 1-es pilótánál, egy jelenség, mondhatni, egy intézmény volt Mihály Schumacher, akit azok is ismernek, akik egyébként a Formula 1-et nem, vagy csak minimálisan követik, és hát ez, ami vele történt, ez pedig ugye abszolút átütötte azt a falat úgy szólván, ami mögött azok a sztorik rejteznek, amiről csak a Formula 1 rajongók tudnak és beszélgetnek, hanem tényleg egy közérdeklődésre számot tartó kérdés az, hogy mi van Mihály Schumacherrel, és ez azért azt gondolom, hogy túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a Formula 1 történetének talán legjobban őrzött titka, hogy pontosan mi is van Mihály Schumacherrel. Tehát bárhányan kérdezik ezt meg tőlünk, mi sem tudunk rá válaszolni. Ugye érdemi információt szűk tézéve nem kaptunk úgy szólván a családtól. Tehát hivatalos tájékoztatás nagyjából az volt az utolsó, hogy őt hazavitték a kórházból valamikor 2014-ben. És azóta információ morzsák vannak. Zsantotnak évente van egy olyan mondata, amit utána százféleképpen megpróbálnak emberek értelmezni, és abból valami képet összerakni. De ugye hivatalos tájékoztatás nincsen, és ugye azt láthatjuk, hogy mondjam ezt szépen, érdemi respekttel rendelkező újságíró nem is ír le semmit arról, hogy nem bocsátkozik találgatásokba, meg pletykálkodásokba azt illetően, hogy mi van vele.
Így van, egy szűk, privilegizált kör az, aki látogathatja Mihály Schumachert, ahogyan utaltál, közülük zsantott az, aki időről időre azt azért a világnak a tudtára adja, hogy ő látogatást tett Schuminál, a Schumi családnál, de azzal kapcsolatban, hogy konkrétan milyen állapotban van, vagy hogy mi történik vele, senki nem mond egyetlen egy szót sem, és én azt gondolom, hogy ez maga az állásfoglalás a család részéről. Tehát nyilvánvalóan, hogyha olyan állapotban lenne, hogy meg lehetne mutatni, akkor nagy valószínűség szerint láttunk volna bár legalább egy fényképfelvételt arról, hogy milyen állapotban van, vagy mit csinál, de mivel ilyen nem került nyilvánosságra, legendákat hallani a pedok mélyén, hogy itt-ott, amott, ennél-annál, amannál a fotósnál, vagy itt-ott, amott léteznek képek róla, de igazság szerint én nem ismerek senkit, aki birtokolna ilyen felvételt, és hát én amondó vagyok, hogy hát ez a családnak nyilvánvalóan fáj, mert szeretnénk tudni, hogy mi van egy ekkora óriási, orbitális nagy legendával, mint amilyen a Schumi. Én megértem azokat a rajongókat, akik úgy érzik, hogy meglettek fosztva attól az élménytől, vagy attól a nem élménytől, de rossz szót használtam. Attól, hogy egy ilyen nehéz helyzetben is tudjanak a kedvencükről, akit egész pályafutása során, nagyon sokan vannak olyan korban, hogy az egész pályafutását végigkísérhették, és szent Schumi rajongók lettek, hogy meg vannak fosztva attól, hogy mellett álljanak, vagy hogy tudjanak róla. Nyilván, de ez a családnak a magánügye, én azt gondolom, hogy meg kell adni nekik a lehetőséget, hogyha ők ezt így látják jónak, akkor őrizzék meg ezt a titkot, hogy...
Akkor hogy... így látják jónak, persze. Ugye itt az az érv szokott nagyon sokszor elhangozni, abból az irányból közelítve, amit most te mondtál, hogy úgy szóval megérdemelnék a szurkolók, a rajongók, akik úgy szóval nagyját tették, akik pajzsra emelték őt, hogy legalább minimális információt kapjanak, míg mások azt mondják, hogy igen, a amit a család akar, az úgy helyes és pont. Én itt ebben most nem szeretnék feltétlen állást foglalni, meg szerintem nem is kell. Ugye 2013 utolsó napjaiban történt ez a szomorú eset, és én azt gondolom, hogy a Forma 1 rajongók számára ez egy olyan eset volt, mint szeptember 11-e. Mindjárt megmondom a párhuzamot. Ugye szeptember 11 kapcsán...
Vagy a kacsamesék effektus.
Igen. Teljesen jó. De ugye mindenket szeptember 11 kapcsán szokták azt mondani, hogy mindenkibe beleégett az, hogy éppen hol volt, éppen mit csinált, amikor értesült róla, hogyan értesült róla. És szerintem nagyon sokunk számára Schumacher baleset is ilyen. Én is pontosan emlékszem, aznap, ugye én akkor fél éve dolgoztam hírügyeletesként, hírszerkesztőként a Formula.hu-nál, és aznap, ugye két ünnep között, közeleg a szilveszter, és aznap én voltam az ügyeletes, és rá voltam készülve, vagy megírok pár cikket, aztán délután 3-kor szépen megyek a dolgomra, hát miről lehetne írni december 29-én. És jött ez a hír, és ugye a legelső hír, de csak is a legelső sajtóhír, az még nem volt annyira aggasztó, és emlékeim szerint durván egy órával később jött egy újabb, ami már arról szólt, hogy itt azért komoly baj van, és hát onnantól tényleg a napjaink azzal teltek hosszú napokon át, hogy folyamatosan, ugye akkor mi tényleg nem lehetett arra számítani, hogy ebből egy ekkora szörnyű nagy baj lesz, legalábbis a híradások alapján. Mindenféle információmorzsákat próbáltunk benyújtani ilyen-olyan-amolyan nyelvű honlapokról, hogy hát, ha valami biztatót tudunk írni, hát nem tudtunk sajnos. És te hogyan találkoztál ezzel a hírrel?
Most csak egy gondolat erejéig visszatérve, azok, mert nagyon sokan vannak fiatal hallgatóink, hogy mit jelent a kacsabesék effektus. Ugye Antal József halállakor, Antal József miniszterelnök halállakor megszakították a Walt Disney programot, a kacsameséket, és ez gyakorlatilag egy generációnak beégett az agyába és a retinájába, hogy akkor az ott hogyan történt. Tehát itt is párhuzamot lehet vonni, hogy mindenki emlékszik rá, aki megélte azt a kort, hogy ez hogyan történt, ugyanúgy, mint ahogy nagyon sokan emlékszünk arra, hogy hogyan értesültünk arra, hogy Subival ez a szörnyűség megtörtént. Én most itt hirtelen egy kis fejszámolást végeztem. Az 5. Afrika rész rajtjára készültünk, megvolt a gépátvétel Dél-Franciaországban, azon a napon egy egész napos, hosszú, irgalmatlan hosszú összekötő volt egy Saint-Cyprien nevű dél-franciaországi kisvárosból, egészen le Spanyolország egyik legdélibb csücskébe, Almériába, egészen pontosan onnan indult a hajó, ami az egész karavánt átvitte Afrikába, ahol majd kezdődött a verseny, és hát ugye ez egy ilyen őrült hajsza volt, mert előtte este nagyon sokáig tartott a program, kevés alvás, utána rohanás, végig zögykölődtünk Spanyolországon, és soha nem fogom elfelejteni. Ahogy érkeztünk a kikötőhöz, valami miatt valami gubanc támadt a telefonommal, ott újraindítottam, csatlakozott a hálózathoz, és kaptam egy SMS üzenetet. Ugye akkor még nem úgy működött ám a történet, mint manapság, hogy Európában bárhol tudtad használni a saját országod adott forgalmát, hanem akkor még igen kutya kemény pénzeket kellett fizetni azért, hogy internetezzél, tehát ki volt kapcsolva zömmel egész úton az internet. Viszont ott újraindítottam a telefont, mert a hálózatot is elveszítette, és soha nem fogom elfelejteni, egy SMS üzenet pittyegett, amit a kedves feleségem küldött, hogy Sumi sí balesetet szenvedett, úgy tűnik, hogy nagyon nagy a baj. Ennyi volt az üzenetben. És ugye ez a kikötő bejáratánál volt, bementünk a kikötőbe, leparkoltuk a járművet, én pattantam ki azonnal a járművől, hogy valahol megpróbáljak wifi-t találni, hogy valami információhoz jussak. Találtam is egy pontot, ahol csatlakozni tudtam egy wifi hálózathoz, ott el tudtam már olvasni, hogy mi van a formulán, meg mit ír a nemzetközi sajtó erről a helyzetről, hogy ahogy érkezett szépen a karaván összes többi járműve, befutott az a jármű is, amivel a verseny főszervezője, Jean-Louis Lesser utazott, aki történetesen Schumi-nak nagyon-nagyon jó barátja volt, és csapattársa volt a Mercedes sportautó programjában, és az évek során nagyon-nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy a Schumi milyen fiatal volt, meg hogy milyen volt abban az időben, amikor együtt versenyeztek, meg milyen volt azután, amikor hogyan viszonyult a nagy öreghez akkor, amikor ő már abszolút übertotális szupersztár autóversenyző volt. rohantam oda az öreghez, és mutatom neki, hogy mi történt. Ő sem értesült róla, akkor hallott ott tőlem először erről, hogy mi van, és hát ugye megnézte, hogy hol is van ez, ugye egy Méribel nevű helyen történt ez az incidens. És akkor már jó néhány nemzetközi portál hozta azokat az információkat is, hogy melyik kórházba szállították, és hát ugye a Schleser Franciaországban a motorsportban elért érdemei miatt ugye többszörös sportautó világbajnok, Dakar győztes, Afrika részgyőztes, top konstruktőr volt nagyon-nagyon sok éven keresztül, egy nemzeti hős státuszban van, olyan, mint mondjuk Alain Prost. És hát ugye, mint aggódó jó barát, azonnal elkezdett telefonálgatni, és oda telefonált a kórházba is, és ott hát nagyon rövid tájékoztatást kapott, nyilvánvalóan szóba álltak vele, mivel hogy egy nemzeti hősről van szó, nyilván olyan információt nem adtak ki, ami bizalmas lenne, vagy valami, de arra tisztán emlékszem, hogy úgy zárta a beszélgetést, amikor kinyomta a telefonját, a rendezőt, és azt mondta, hogy hát ebből lehet, hogy nagyon-nagyon nagy baj lesz. Ebből lehet, hogy nagyon... Az aggodalom, ami az ő arcán volt, meg ami a hangjában volt, ezt az egyébként nagy teher alatt teljesítő embert, ugye egy ilyen monstra autóversenyt megszervezni, lebonyolítani, óriási felelősség, óriási teher. Láttam nagyon sokszor, hogy milyen az, amikor gond terel, de ilyen lesokkolt állapotúnak még soha nem láttam. A kórházat hívta, ismerősöket hívott, akiktől információt próbált ott abban a néhány percben hirtelen szerezni egy kikötő kellős közepén állva a hideg szélben, mert nagyon hideg szél volt, arra tisztán emlékszem, de az volt a mondása neki, hogy hát úgy tűnik, hogy itt azért jóval nagyon ma baj annál, mint amit elsőre gondolni lehet a síbaleset szó hallatán. És hát az igazság az, hogyha most 2024. január 17-én este visszagondolok, hogy ez több mint egy évtizede hangzott ez a beszélgetés, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon nagy volt a baj.
Hogy sajnos lesz ennek, akkor. Sajnos Lesszernek volt igaza. Ugye kanyarodjunk el ettől a szomorú esettől, és beszélgessünk szerintem Schumacher karrierjéről. Ugye a Formula 1-ben elért addig példátlan sikerek, azok igazából háttérbe szorítanak minden más, de nyilván az ő pályafutása sem a Formula 1-ben kezdődött. Ugye az első igazán nagy dobása nemzetközi szintéren az volt, amikor a Mercedes-szel, az Sauber Mercedes-szel a sportautó világbajnokságban szerepelt, ugye itt voltak ők Jean-Louis Lesserrel csapattársak. Az előző évben, 1989-ben, azért mondom, hogy ez szerintem tényleg nagyon érdekes, a német Formula 3 első három helyén végzett Karl Wendlinger, Heinz-Harald Frentzen és Michael Schumacher, méghozzá úgy, hogy a bajnok Wendlingernek 164 pontja lett, és Frentzennek és Schumachernek 163-163. Ugye Frentzennek, tegyük hozzá, más szempontból is van szerepe Schumacher életében, de ugye ez egy másik tészta, és ők mindhárman bekerültek a Mercedes sportautó programjába, ahol legalábbis visszaemlékezések alapján eleinte Frentzen volt, gyorsabb volt Schumachernél, sőt, ugye sokszor lehet azt hallani, azokat a legendákat Karl Wendlinger kapcsán, hogy ő meg aztán mindkettejüknél gyorsabb autóversenyző volt. Viszont amilyen visszaemlékezéseket lehet találni erről az időszakról, azok azt írják, hogy Schumacher tanult úgy szólván a leggyorsabban az említettek közül, és ugye futamgyőzelmet is aratott a szezonzárón 90-ben Johann Mass partnereként Mexikóban, ugye ez az a mexikói szezonzáró, ahol Jean-Louis Lesser pedig sportautó világbajnok lett, és azt hiszem volt a Formula Podcastnek egy olyan adása, amiben regéltél arról, hogy mit csinált Jean-Louis Lesser, miután Mexikóban sportautó világbajnok lett. Talán egy mondatot megér.
Igen, végig turnézta azt a bizonyos Miguel Alemán nevű sugárutat, ami keresztezi Mexikóvárost és a Hermanos Rodriguez versenypályára vezet. Ott nagyon sok vendéglátóipari egység van, és saját mondása szerint a város túloldalán lévő hotelig, ahol ők megszálltak, gyakorlatilag nem volt olyan vendéglátóipari egység, ahol ne tért volna be egy jóféle italra, és ne vendégelte volna meg az ott éppen hát búd felejteni szándékozó ügyfélkört. Ez egy emlékezetes története az öregnek, hatalmas.
Nézd, hatalmas alapján, amit Johnny Herbert nem olyan rég elmesélt Schumacherről, könnyen lehet, hogy azért ebben a buliban ő is részt vett. Most nemrég volt, azt hiszem a múlt héten egy megszólás a Johnny Herbertnek, amiben fölidézte a 90-es évekből az Adelaide-i szezonzáró partikat. Ugye 95-ig Adelaide-ben, Ausztráliában rendezték a szezonzárót, és Herbert azt mondta, hogy ez volt az év egyetlen és legnagyobb bulija, és hogy Schumachernek itt az volt a hobbija, hogy miután megkóstolt néhány finomságot, itt valószínűleg nem ételekre kell gondolni, nagy előszeretettel tépte le az inget a többi Formula 1-es versenyzőről, mint egy viccből. Azért
és saját magáról is néha ez a hír járja róla.
Hát van is olyan fotó, ahol már hiányos öltözetben bulizik. Egyébként, most nyilván nagyon messzire kanyarodok azonnal, de nem baj, hogy a David Coulthard is felidézte egyszer, pedig nekik azért meg voltak a maguk csörtéi, hát emlékezhetünk 98-ban Spában azért Schumacher szerette volna agyonverni Coulthardot, és kisebb hadsereg kellett, hogy lefogja őt, de egy Coulthard később már a csíbaleset után elmesélte, hogy nagyon szerette azokat az estéket, amikor egy pohár vörösbor és egy szivar mellett megbeszélgették Schumacherrel az élet nagy dolgait. Szóval azért karrierje során sem vetette meg teljes mértékben az efféle földi javakat, és ez nagyon
Suzuka is nyögi még a mai napig azokat a partikat, amiket ott bonyolítottak, és ott általában, ha sikerrel zárta az adott szezont, ha nem, én azt hallom ennek a korszaknak a versenyzőitől, hogy a Schumi mindig élen járt ebben, tehát a kedvcsinálásban, amilyen mogorvának tűnt a maga professzionális valóságában, azt mondják, hogy annyira szerette kiengedni a gőzt, meg annyira egy közkedvelt parti figura volt. Tehát fel lehet lelni az internet bugyraiban azokat a képeket, amikor Toyotás Ingben zúzott televízió.
Hatodik világbajnoki címet.
Targoncával pusztítottak, meg a fene tudja még, hogy mit csináltak ott. Tehát ott nagyon, de van egy másik legenda is, ott van egy szórakozó hely a pályának a közelében, ahol hát az is egy nagyon sokáig egy tradíció volt. Ott történt meg az, amikor Villeneuve, Coulthard és Szálló leborotválták a fejüket, és úgy karaokéztak a színpadon, ott a Schumi is kivette ám a részét az ilyen jellegű mulatságokból. Úgyhogy akiknek megadatott ez, hogy az ő társaságában mulathattak, azok azt mondták, hogy egy fantasztikus pali volt.
Igen, ugye ő 91-ben Spában mutatkozott be a Formula 1-ben. Ez is, hogy mondjam, egy olyan történet az ő debütálása, ami hozzátartozik a Schumi legendához. Ugye kezdődött mindez azzal, hogy egy Bertrand Gachot nevű belga-francia autóversenyző összekülönbözött egy londoni taxisofőrrel. Ugye innen indult ez a történet, és amikor ülőtest helyzetbe került átmenetileg, mert gásprével fújta le a taxisofőrt, vagy gásprével valamit művelt vele, akkor ugye a Jordannek kellett egy beugró versenyző, és hát ugye Schumacher megkapta ezt az autót oly módon, hogy ott nem mondtak teljesen igazat Eddie Jordannek. Ugye hát arról volt szó, hogy ő ezt a spy pályát keresztbe hosszába ismeri, és később kiderült, hogy ez nem egészen így volt, de hát ahogy ő teljesített azon a bemutatkozó hétvégén, amíg az autó engedte és meg nem adta magát, az alapján nyugodtan el lehetett hinni, hogy ő tényleg ennek a pályának a specialistája, még akkor is, ha korábban csak biciklivel járt ott gyakorlatilag.
Megmozgattam itt a fantáziámat, itt a Schumi-féle debüttel kapcsolatban. Tehát, hogy egy kis településről, Kerpenből származik, ahol a család gokart pályát működteted, és például nekem nagyon jó barátom, meg sokszor szóba került már itt a Formula Podcastben az évek során Varga Imi tereprall is. Ő járt abban az időben, amikor ez a történet kezdődött. Tehát amikor a Schumi elkezdte a versenyzői pályafutását, ő akkoriban rendszeresen járt Kerpenben különböző okok miatt, és azt mondta, hogy ez egész egyszerűen szürreális felidézni azt, hogy akkoriban mi volt ott, meg hogy egy micsoda hihetetlenül elképesztő nagy egyéniség került ki onnan, meg kerítette gyakorlatilag, hajtotta uralma alá a teljes motorsport világát. Hogy arról a helyről egy olyan ember került ki, ugye ő akkoriban járt ott, amikor a Schumi kezdte a versenyzést, vagy kezdte az ipart, fogalmazzuk így. Ez egy dolog. Kettő, ami az eszembe jutott, az ennek a bizonyos Forma 1-es debütnek az egyik nagyon fontos eleme, hogy hát ugye ez mindig, hogy a Sumi eljárta a táncot, oké, de kifizette a zenészt.
Hát igen.
Hogy arról is mennyi ideig ment a matek, hogy egyáltalán kellett-e fizetni? Ha igen, akkor mennyit kellett fizetni, és hogy végül ki állta azt a bizonyos cekket, hogy ez a bemutatkozás megtörténjen. Ugye ott van Willy Weber, a menedzser. Nagyon sokáig volt központi alakja a Sumi sztorinak. Ott van maga Jordan, meg rengeteg név repkedett akkoriban. Mindenfélét mondtak, hogy kellett fizetni, volt, aki azt mondta, hogy nem kellett fizetni, aztán végül idővel csak kibújt a szög a zsákból. Felszínre került az igazság, hogy igen, kellett fizetni, és kiállta azt a bizonyos számlát. Peter Sauber volt az, aki kifizette azt a bizonyos összeget, ami kellett ahhoz, hogy a Sumi bemutatkozhasson a Forma 1-ben.
Igen, aztán viszont ugye Eddie Jordan már nem bánta volna, hogyha maradnál ez a fiatal német, de hát nem maradhatott, hiszen Flavio Briatore, aki kis dörzsöltséget sosem ment a szomszédba, azonnal lecsapott rá, és ugye karrierje második Formula 1-es nagydíját már a Benetton színeiben teljesítette Schumacher, ott is maradt aztán 4,5 évig, és ugye ennek a csapatnak, amely fiatalabb hallgatóink kedvéért, ez az Enstone-i csapat gyakorlatilag, tehát ez nem más, mint a mai Alpine-nak a hattal korábbi inkarnációja, ugye Schumacher saját maga, illetve ennek a csapatnak az első világbajnoki címeit szerezte 94-95-ben. Ami eszembe jutott itt az előbb Schumacher kapcsán, az, hogy pilóta generációkat kapcsol össze egymással az ő személye. Ugye az első Formula 1-es csapattársai között voltak neki egyrészt Ricardo Patrese, másrészt pedig Nelson Piquet. Az idősebb, nem a fiatalabb. És ugye az idősebb Nelson Piquet volt az ő csapattársa, majd Schumacher 3 évet versenyzett még az F1-be azután, hogy a fiatalabb Nelson Piquet kikerült a király kategóriából. Ez is észbontó, azt hiszem. És ugye tehát innen indulunk, és eljutunk odáig, hogy amikor ő végleg visszavonult 2012-ben, akkor a mezőnyben volt már Nico Hülkenberg, a mezőnyben volt már Daniel Ricciardo, Sergio Perez, tehát, hogy itt tényleg úgy fogalmaztad meg te ezt az adást, hogy egyfajta időutazó volt Schumacher ilyen értelemben.
Minden kétséget kizáróan.
Korszakaiban jelen volt. És hát ugye nem csak az eredményességével tartozik ő a leg mindenféle ranglisták, toplisták, majd kicsit beszélünk a rekordjairól, és a legszűkebb elitbe, hanem a karrier hosszát tekintve is. Ugye, hogy hány futamon, meg hány szezonban, stb. Versenyzett, ott is a Barrichello, Raikkonen, Alonso, Schumacher 4-es emelkedik ki a király kategória mezőnyéből. És ugye ezen hosszú karrier során azért, ahogy annak lennie is kell egy ilyen eredményes versenyzővel, volt néhány nagyon nagy rivalizálása, és hát azt hiszem, hogy mindenek előtt a szezonokon át tartó nagy rivalizálások sorában Damon Hillt és Mika Häkkinent kell megemlíteni. Ugye Damon Hill volt az, aki az első számú ellenfele volt 94-ben és 95-ben, amikor az első világbajnoki címeit szerezte, és hát ugye a 94-es VB, ahogy eldőlt, az volt az egyik olyan, hát mondjuk úgy, hogy erősen véleményes pont Schumacher karrierjében. Häkkinennel pedig ugye 98-tól 2001-ig versenyeztek együtt az élmezőnyben, és ugye 98 és 2000 volt az, amikor nagyjából partiban lévő autókkal küzdhettek meg egymással, és mondhatni egy lett az eredmény, 98-ben Häkkinen, 2000-ben Schumacher lett a világbajnok. A kettejükkel való viszonya viszont bizonyos szempontból más. Ugye Häkkinennel egy relatíve közeli viszonyuk alakult ki, ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye az adás elején is ezzel kezdtük gyakorlatilag Schumacher és Häkkinen viszonyával, hogy mekkora elképesztően nagy tisztelet volt oda-vissza mindkettejük részéről. Míg Damon Hill-lel azért egy ennél jóval távolibb volt az ő viszonyuk. Hill tavaly egy interjúban ő el is mondta, hogy ő azt sajnálja a legjobban, hogy nem ismerte jobban Michael Schumachert, és ott kifejtette, hogy nekik nem volt igazán szoros személyes kapcsolatuk. És nem tudom, hogy itt van-e bármilyen, akár ide, akár oda okokozati összefüggés, akközött, hogy tényleg talán Häkkinen volt az, akivel a legjobban tisztelték egymást a nagy riválisok közül, és Häkkinen volt gyakorlatilag az egyetlen, akinél nem voltak piszkos ügyek, úgy szólván, vagy ilyen véleményes ügyek. Mert ugye ott volt Hillel az Adelaide-i ütközés, ott volt Villeneuve-vel a Herezi ütközés, Häkkinen esetében viszont nem nagyon tudunk ilyet mondani, leszámítva azt, hogy 1990-ben Schieder korukba összeütköztek Makaóban, de hát ez nyilván Forma 1-es világbajnokként már egyiküket sem érdekelte, tehát hogy az a párharc valahogy végig tiszta maradt az évek során, nem?
Így van, így van. Örökké emlékezetes. Ugye én, volt egy műsorunk erről valamikor, talán az első évadban, hogy melyek voltak azok a korszakok, amikre az ember legszívesebben emlékszik, és lehet, hogy sokakat megbotránkoztattam vele, de én magam akkor abban a műsorban azt mondtam, lehet már most más mondanék, nem tudom. Mert ugye az ember idővel változik, a gondolkodásod is változik. De én akkor azt mondtam, hogy nekem, ami az én személyemre nézve meghatározó volt, meg amire szívesen emlékszem, az a Schumi Häkkinen párharc volt. Az egy olyan időszak volt, ami rám, mint emberre meghatározó hatást tett, fogalmazzuk így. Tehát akkor kerültem végérvényesen bele, pici gyerek, miatt az eszemet tudom, érdekelt a Forma 1, meg foglalkoztatott. De az volt az az időszak, amikor azt mondtam, hogy hát ha beledöglök, akkor is megcsinálom. Valamilyen formában el fogok jutni oda ezek közé, hogy ezekkel az emberekkel beszélgetessék.
Igen, tehát szerintem mindannyiunknak, akik végigkövettük azokat az éveket, nagyon-nagyon sok emlékük van, vagy emlékünk van ezekről az évekről. Én ugye akkoriban nyilván egy évtizedes viszonylatban be lehet vallani, meg elmondtam én ezt már másik podcast adásunkban is. Én 90-es években, amikor a Forma 1-be beleszocializálódtam, 94-95-ben én óriási Schumacher szurkoló voltam, tehát 98-as szezonzáróra tisztán emlékszem, ahogy a fotel karfáját gyepáltam, amikor a rajtnál lefulladt Schumacher, vagy nem indult el az autó, és gyakorlatilag ezzel el is dőlt az a világbajnoki cím, a defekt az már csak úgymond a parti cseresznye volt azon a nem túl finom tortán, fogalmazzunk így. És hát ugye 99-ben meg ugye Schumacher lábtörés, amit Silverstone-ban elszenvedett, én azt gondolom, hogy egy óriási párharctól fosztott meg mindannyiunkat. Akár mi lett volna a vége, akár Häkkinen nyerte volna, akár Schumacher nyerte volna, de egy fantasztikus párbaj, hogy lettünk szegényebbek attól a lábtöréstől.
Így van. Fájó pont az, hogy az nem valósult meg nem kulminálódott az a csörte, mert hát egyrészt Häkkinen második VB címét is felértékelte volna, ha ő nyeri. Ezt hozzá kell tenni, ha ő nyeri, meg hát biztos, hogy egy sokkal, sokkal izgalmasabb idényt láthattunk volna 1999-ben, de aztán jött 2000, ami hát ugye Schuminak a megtört a jég.
A Schumacher,
így van, a Schumacher-Ferrari kombó megtörte a 21 éven át tartó világbajnoki ínségét a Ferrarinak, és hát az is egy páratlanul emlékezetes szezon volt, tehát ne feledkezzünk meg, hogy micsoda megmozdulások, meg micsoda momentumok voltak abban az évben. Emlékezz itt a hungaroringi rajtra például. Szebet szártátva maradt.
Attól a rajtól. És nem mindkét részről, Schumacher részéről is, de hát Häkkinen részéről is, ugye az említett Spa-i előzés, és hát szerintem tényleg a csúcsok csúcsa az a, ugye az utolsó előtti futamon dőlt el a világbajnoki cím Suzukában, és az a suzukai időmérő az egészen egyszerűen elképesztő volt. Századokat, ezredeket pakoltak oda egymásnak, oda-vissza. Hát az embernek bele porsódzik a háta most is, ha belegondol, hogy micsoda időszak volt az. És ugye Häkkinen aztán mondhatni, hogy korán vonult vissza. Visszatekintve persze mondhatjuk azt, hogy épp jókor. De 2000-ben, amikor Schumacher behúzta a harmadik VB címet, gondolhattuk azt, hogy itt még várnak ránk újabb és újabb Schumacher-Häkkinen párharcok. Ez az, amire már 2001-ben egy-egy futamon még sor kerülhetett, utána pedig már úgy sem. És ugye 2001-el kezdődött meg az az időszak, amit úgy szoktunk így félig viccesen emlegetni, hogy a Schumacher féle rémuralom, hiszen ott 2001, 2 és 4-ben esélye nem volt rajta kívül senki másnak a világbajnoki cím közelébe sem kerülni, és 2003 volt az egy kivétel, amikor feltűnt Juan Pablo Montoya személyében egy kihívó, és Kimi Räikkönen személyében egy akkor még nagyon valószínűtlennek tűnő kihívó, hiszen ugye Häkkinen, bocsánat, Räikkönen 2003-at megelőzően még csak futamot se nyert, ehhez képest a szezonzáróig harcban volt Schumacherrel a WB címért. Tehát azért masszívan meg kellett neki izzadni a 2003-ban. 2002-ben és 2004-ben viszont ahogy leuralta Formula 1-et, hát arra itt láttunk sok mindent az elmúlt időszakban, láthattunk számszakilag még dominánsabb szezont is, mert ugye mondjuk amit Verstappen 2023-ban megcsinált, az számszakilag dominánsabb, mint ha csak a statisztikákat nézzük, mint Schumacher bármely szezonja, de közben meg abban az időszakban, abban a Formula 1-ben azt megcsinálni, mint 2002-ben, hogy minden futamon dobogóráz, vagy mint 2004-ben, az első 13-ból megnyersz 12-t, az egyszerűen fölfoghatatlan volt.
Erre mondta ezt az egyik haverom, hogy ehhez már pofa kell. Ahhoz már pofa kellett, amit akkor megcsináltak. Most ennek lehet az okain, nyilván lehet itt ezen elmélkedni órákig, napokig, hetekig, hónapokig, évekig, de akár évtizedekig is, hogy miért alakult ez úgy, hogy akkora óriási fölénybe került Schumi és a Ferrari, de ennek a műsornak most nem ez a célja, tehát nem fogjuk ezt boncolgatni, hogy is, mint is történt ott az a fantasztikus konstelláció, ami akkor ott összeállt, meg akkoriban akkora forrott ki igazán, és vált gyakorlatilag golyó biztos gépezetté. Majd egyszer talán erre is sort kerítünk, hogy erről beszélgessünk, hogy ennek az okait boncolgassuk, meg firtassuk, de most ennek a műsornak nem ez a célja, meg hát nem ez a küldetése.
Egyszerűen összeállt a tökéletes Formula 1-es csapat Maranellóban. Nem mondom, hogy ez az egyetlen ilyen alkalom a Formula 1 története során, mert mondjuk a Hamilton-Rosberg féle Mercedes-t is valami nagyon hasonlónak lehet nevezni, de hogy ott tényleg éveken át korábban szinte soha nem látott módon tudtak teljesíteni. Ugye 2005-ről, ha Schumacher karrierről beszélünk, akkor 2005-öt nyugodtan át lehet ugrani. Ez a legkevésbé sem az ő hibája volt, de abban az évben a Ferrari, meg az új szabályok, ugye a kerékcsere nélküli futamok egyszerűen nem működött a Ferrari számára a 2005-ös szabályrendszer, és 2006-ban jött. Én azt gondolom, hogy a Häkkinen-féle párharc mellett a másik gigászi párharc, a generációk csatája, Michael Schumacher és Fernando Alonso, a világbajnoki címért harcoltak ketten. Ez is milyen már, bocs, csak ha már itt az időutazásról meg a pilóta generációkról beszélünk, hogy Fernando Alonso, tudod, az ember, aki most is ott van.
Igen.
18 évvel ezelőtt Michael Schumacher vele küzdött meg a WB címért, és nem járt messze tőle, hogy a csúcson hagyja abba. Ugye annak a szezonnak a kétharmadánál nagyjából Monzában bejelentette, hogy a szezon végén befejezi, és az utolsó előtti futamon Suzukában történt az a motorhiba, ami megpecsételte az ő világbajnoki hadjáratát. Nyilván utána még jött egy szezonzáró, tehát abszolút nem lehet biztosra venni, hogy Schumacher világbajnok lett volna, ha nem durran el a motorja Suzukában. Így viszont minimális esélye maradt csak Brazíliára, és hát ezt innen nem is lehetett megcsinálni. Így aztán maradt csak 7-szeres világbajnok, úgy szólván. És azért szerintem, ha visszagondolsz, hogy 2007-8-9-re nem nagyon volt olyan hónap, hogy nem erült volna fel Schumacher visszatérése. Hol a Ferrarival, hol mással. Szóba hozták őt szerintem nagyjából az összes Formula 1-es csapattal ezekben az években, és 2009-ben, amikor Felipe Massának a Hungaroringi balesete történt, akkor úgy tűnhetett, hogy nagyon-nagyon közel vagyunk Schumacher visszatéréséhez.
Így van. És mit csinált akkor Schumi inkább?
Motorozott. Kár
hol?
Volt.
Hol?
Hát ugye, ha minden igaz, akkor Osfi asszonyfán motorozott, és ugye szenvedett, ha jól emlékszem, nyaksérülés szenvedett, talán mindesetre sérülés szenvedett, és ezért nem helyettesíthet Felipe Massát.
Mert hogy elszenvedte ezt a bizonyos motorbalesetet Osfi asszonyfán a Pannonia ringen, ahová Sutyiba járt motorozni, Schumi, és azt az orvosai azt tanácsolták neki, hogy ne vállalja ezzel a sérüléssel azt a terhelést, amit a Formula 1 jelent a nyakizmokra, mert annak maradandó nyomai lehetnek, tehát tartósabb károsodást szenvedhetnek a nyakizmok, meg én nem vagyok biológus, úgyhogy nem tudom pontosan meg orvos sem elmondani,
hogy mi... sebész se vagy?
Semmi ilyesmi nem vagyok, tehát a sérülésnek tartós utóhatásai lettek volna, hogyha akkor azt ő elvállalja, hogy beugrik Felipe Massa helyére.
Igen, de aztán ugye a Schumacher rajongóknak nem kellett sokáig szomorkodniuk, hiszen nagyjából fél éves, sőt szűk fél évvel később, valamikor decemberben egy csodálatos karácsonyi ajándékot kaptak 2009-ben a Schumacher szurkolók, hiszen bejelentették, hogy a világbajnok, az aktuális világbajnok csapat tal, pontosabban annak jogutódjával 2010-ben Schumacher visszatér. Ugye 2009 volt az a szezon, ki ne tudná, amikor a Brown GP világbajnoki címet szerzett, aztán a Mercedes nevére vette ezt a csapatot.
Ugye óriási szenzáció volt már ez is, hogy a Mercedes fölvásárolja a Brown-t. Ugye erről nagyon sok ideje, tehát mentek a pletykák akkoriban, hogy lehet, hogy a Mercedes fölvásárolja a Brown-t. Mindenki nézett, hogy hú, atya ég, ez valóban bekövetkezhet-e. Aztán az kiderült, hogy igen. Aztán utána jött a bejelentés karácsony előtt, hogy karácsony előtti utolsó napon volt talán.
22-án, 23-án, így nagyon igen, a végén, igen.
Igen. Szerintem 23-án volt. Szerintem 23-án volt, nekem úgy rémlik. És akkor megjött a bejelentés, és tényleg azt mondtad, hogy ez azt a mindenségit neki. Hihetetlen, hogy visszatér a Schumi. Pláne annak fényében, hogy előtte egy-két évvel, vagy az előtte levő egy-két évben ugye azt figyeltük folyamatosan félszemmel, hogy akkor tényleg itt van Ostfi asszonyfán. Hányszor terveztünk, hogy lebegyünk, meglesünk, de azt mondták, nincs értelme, mert nem tudsz oda merészkedni, ugye. Nekem otthonról hihetetlenül messze volt. Senki nem volt a közel, vagy akkor most mit kellene csinálni? Szürrealitás maximus volt az időszak, amikor erről szóltak a hírek, hogy a Schumi Ostfi asszonyfán motorozik. Hihetetlen volt. Aztán egyszer csak visszatért.
Egyszer csak visszatért, és ugye nyilván az eredményesség az elmaradt. Nem volt már ugyanaz az autóversenyző, mint korábban. Egy kiváló autóversenyző volt, de mégiscsak összességében elég simán kapott ki Nico Rosbergtől, ami kellően mutatta, hogy már nincs ugyanazon a szinten, mint volt. Viszont én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szurkolót és szimpatizánst szerzett ezekben az években, akár azok köréből is, akik korábban nem voltak Schumacher rajongók. Én emlékszem, hogy tényleg 2010-11-12-ben, ezekben az években én tiszta szívemből tudtam neki újra szurkolni, megint csak a saját kis, hogy mondjam, privát történetem, hogy amikor ő agyonra nyerte magát 2001-2010, én elkezdtem úgymond megunni, hogy jöjjön valaki más, nyerjen valaki más, és én nagyon örültem annak, hogy Fernando Alonso és a Renault mint egy meg tudták törni ezt az időszakot, viszont a visszatérő Schumacherrel én nagyon-nagyon szimpatizáltam, és 2012 nyarán én borzasztóan örültem, hogy legalább az egy dobogó összejött neki.
A kedves fiatal hallgatóink számára a te példád szemlélteti talán a legjobban, hogy mennyire elképesztően nyomasztó volt az a dominancia, amit Schumi és a Ferrari akkoriban bemutatott, hogy képzeljétek el azt, hogy az autosportot nagy kanállal habzsoló, annak minden apróságára fogékony ember, mint amilyen te vagy, az abszolút kedvencedtől tettél vissza egy lépést, hogy azt, amit ez már sok. Tehát, hogy mennyire ezt talán a fiatal hallgatókban is számukra is képes megmutatni azt, hogy mennyire elképesztően súlyos és nyomasztó volt az a dominancia, amit akkor ők bemutattak, hogyha egy izzig-vérig szurkoló, és azt mondta, hogy gyerekek, ez most már nekem is sok.
Igen, bár nyilván hozzátartozik, hogy én őszintén szóval semmilyen sportákban nem szeretem a dominanciát, akkor se egy általam nagyon kedvelt futballista a 176. aranylabdáját kapja, annak sem tudok őszintén örülni, és na, ne menjünk el ebbe az irányba. Ugye Ross Brown mondott nem olyan régen egy olyat, hogy szerinte 2014-ben, ha Schumacher addig marad, akkor ő világbajnok lehetett volna azzal a bizonyos Mercedes-szel, amivel ugye végül Lewis Hamilton lett világbajnok Nico Rosberg előtt. És én ebben nem hiszek. Hogy?
Én ebben nem hiszek.
Én sem. Én elmerengtem ezen kicsit, és sajnos szerintem az van, hogyha megnézzük ezt a három évet a Mercedesnél, amit eltöltött, abban nincs benne az, hogy egy világbajnoki hadjáratot végig tudott volna csinálni, és mindenek előtt azért nincs benne, mert bizonyos szakaszaiban ennek a Mercedes-es három évnek tudott nagyon jó lenni, nagyon gyors lenni, voltak döbbenetesen szenzációs futamai, csak egy dolog hiányzott belőle nagyon, ami a nagy Schumacherben megvolt, a stabilitás. A kiegyensúlyozottság egyszerűen nem volt meg ebben az időszakban, és én mindenekelőtt ezért nem tudok abban hinni, hogy egy bajnoki hadjáratot akár Rosberg, akár Hamilton ellen, tehát ha valamelyik helyén ül, hogy a másik ellen végig tudott volna csinálni, ezt én nem nagyon tudom elképzelni.
Most megragadnám, egy picit hosszabban fogok emlékedni először is, aki még nem hallotta, az Eddie Jordannel a Formula Podcast első évadában készült elhíresült interjút, annak javaslom, hogy hallgassa meg, abban elmondja Eddie Jordan, hogy ő hogy szimatolta ki azt jóval korábban mindenki másnál hamarabb, hogy a Schumi visszatérni készül. Ő volt az első, aki ezt a hírt benyomta annak idején, hogy a Schumacher készen áll a visszatérésre, és a Mercedes versenyzőjeként visszatér a Forma 1-ben. Elmondta annak a mechanizmusát, hogy ez hogy zajlott. Na de, Schumi és a Mercedes, ugye Schuminak ez a pályafutásának a második fejezete. Én azt szoktam mondani, volt, amikor 50 éves volt, a lengyel állami hírügynökség készített egy összeállítást, egy nagyon-nagyon átfogó összeállítást a Schumiról, és ennek részeként megkérdeztek külföldi újságírókat is, egyebek mert engem is, hogy hogyan emlékszem Schumacherre. És én ott is azt mondtam, amit azóta is mindig mondok, hogy tulajdonképpen két Schumacher volt. Az egyik az a 2006-ig tartó időszak Mihály Schumachere, aki visszavonult, és a következő, a Schumacher 2.0, az a Mercedes színeiben visszatérő Schumacher volt. A két embernek, én mondom neked, vajmi kevés köze volt egymáshoz, és ez valamilyen szinten magyarázattal szolgál arra is, hogy mennyit változott a világ az alatt, az idő alatt, amíg ő távol volt. Megváltozott a versenyzés, megváltoztak az autók, megváltozott minden, az már egy teljesen másik Forma 1 volt, amiben ő visszatért. Ráadásul egy teljesen megváltozott ember tért vissza. Az már nem az a kiméletlen, könyörtelen, és talán megengedik nekem a Schumi hívők, nem az a gátlástalan Schumi volt, aki annak idején a Ferrari-nál terrorizálta, és az ellenfeleket is ment az idegeikre minden tekintetben, hanem a 2.0-ás Schumi, aki a Mercedes csillagát viselve visszatért, az egy szelid, kedves, lehiggadt ember volt, akiben már nem fantasztikus képességeket mutatott meg, csillogtatott meg. Minden kétséget kizáróan a Mercedes versenyzőjeként is, de az a könyörtelenség, az a fajta gátlástalanság, az a fajta tűz, ami őt Schumivá tette, az akkor már csak pislák volt. Azt már érezted az ő minden megmozdulásán, hogy azt a tüzet ő is szeretné feltámasztani, de az már egy másik ember volt, az az ember. Schumi mindig is egy híresen családszerető, egy családcentrikus ember volt. Akkor is, amikor a pályafutása csúcsán volt, akkor is egy tényleg túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy egy példaképként lehetett feltekinteni, felnézni rá családapaként is, ahogy a családjáról gondoskodott meg, ahogy a családi életét élte. De ebben az időszakban már... amit én ebből láttam, hála az égnek, viszonylag sokat láttam. Mert akkoriban kezdtem ugye külföldi versenyekre is járkálni, tehát sokkal több versenyen voltam jelen, sokkal több helyszínen láttam be a kulisszák mögé, hogy is, mint is, merre is. Az a Schumi, az már inkább a családjával volt elfoglalva, tehát azt a Schumit már inkább a családi dolgok érdekelték, és nagyon szerette volna magában feltámasztani azt a tüzet, meg azt a könyörtelenséget, ami meg volt benne korábban, de hát ennek nyilvánvalóan nagyon sok ok miatt ez nem úgy működött, mint ahogy az gondolta, hogy talán azt még föl lehet támasztani. És ezzel együtt a Schumi egy hihetetlenül szerethető ember volt, mert az a nagy Schumi, fantasztikus történetek vannak róla, hogy hogyan jótékonykodott nagyon sok helyen a világban, emlékez vissza rá, cunami áldozatoknak óriási pénzeket adományozott. Én rengeteg olyan történetet hallottam az elmúlt, hát nem tudom, másfél évtizedben, amikor arról beszéltek az ő ügyeire jobban rálátó emberek, hogy úgy jótékonykodott, hogy egyetlen egy kérése volt, hogy egyetlen szó nem kerülhet ezzel kapcsolatban a nyilvánosság elé.
Nem azért tette, hogy utána
pontosan, hogy őt utána vele. Hogy utána pöffeszkedjen, vagy ajnározzák. Igen, rengeteg sztorit, elesett emberekről, szegény emberekről, természeti csapást elszenvedő emberekről gondoskodott, meg segített, felfoghatatlan mennyiségű pénzt áldozva ilyen jellegű dolgokra. Tehát ez megvolt akkoriban is. De az ugye, ami ahhoz kell, hogy te egy ilyen gépezet legyél, mint amilyen ő volt a Ferraris korszakában, vagy úgymond a pályafutása első korszakában, a Schumi 1.0, ahhoz neked magadra kellett venned egy olyan gúnyát is, hogy hát éppen nem feltétlenül voltál a legkedvesebb ember a környezeteddel sem. Legendák vannak arról persze, hogy akikkel közvetlen kapcsolata volt az ember, de a külvilággal nem mindig jött úgy össze az interakció, mint ahogy azt egy abszolút csúcs szupersztártól elvárnád. Viszont a Mercedes-es korszakban meg egy hihetetlen ember, akinek tényleg mindenki az utolsó takarítóhoz is volt egy kedves szava, egy kedves mosolya, egy emberi megnyilvánulás. Tehát emberileg egy totálisan másik Schumacher volt az, akit visszakaptunk a Mercedesnél.
Ugye arra szerintem a Formula Podcast hallgató is emlékezhetnek, hogy szintén évekkel ezelőtt egyszer említetted, hogy volt egy kellemetlen élményed kezdő fiatal újságíróként Michael Schumacherrel. A 2.0-ás kedves Schumachernek ezt megemlítetted később?
Igen. Ugye a kellemetlen história az a 2002-es Magyar Nagy Díj hétvégén történt. Ugye akkoriban már irkálgattam ide-oda-amoda, és hát az, hogy találkozni a Schumival, hát ez az elérhetetlen, abszolút elérhetetlen kategóriába tartozott. Viszont nem adtam föl. Nem tudtam jobbat kitalálni, ugye akkreditációm akkoriban még nem volt. Tehát én abszolút a pályán kívülről, az oldalvonalon túlról ugattam bele a játékba, hogyha szabad így fogalmazni, és hát nem tudtam jobbat kitalálni, mondom, a pályára nem mehetek, mert nincs akkreditációm, de valahogy meg kell próbáljam, mert ha nem próbálom meg, akkor biztosan nem is fog sikerülni. Úgyhogy elővettem a Ferrari-nak a képeit, elkezdtem megnézni, hogy kik vannak szponzorok. A szponzoroknak kinek van magyarországi képviselete, és ott, hogy kihez tudok fordulni. Az egyik szponzor marketing igazgatóját, nem mondom, hogy melyik vállalat, én megszólítottam, és írtam neki egy hosszú levelet, előbb egyet, utána még egyet, majd a 625. után szerintem megunta. Válaszolt, hogy akkor hívjon fel ezen a számon. Főhívtam, elmondtam, hogy én miféle egy csodabogár vagyok, hogy honnan bújnék, másznék a nagy világbajnok közelébe, mert hogy újságíró szeretnék lenni, vagy már lehet, hogy már az is vagyok, a fene se tudja, de én nagyon szeretnék egy interjút a Schumival, ha 2 perc, akkor 2 perc, de ezt valahogy tegyék lehetővé. És szerencsétlen ember nem tud mit kitalálni, azt mondta, hogy nézd, a pályára nem tud jönni, én máshol nem tudom vinni, azt tudom, hogy mi gondoskodunk róla, amikor megérkezik Magyarországra, akkor jöjjön ki a terminálba, és ott megpróbálom ezt valahogy összehozni. És akkor hívott, egy csütörtöki napon érkezett a Schumacher, és megmondta az ember, hogy hát nem tudom megmondani pontosan, hogy nagyságrendileg mikor, de ha ott van kora reggel, akkor abból baj nem lehet, mert akkor tudunk valamit kavarni. Én addigra ezt lefixálom. Állítása szerint le is fixálta, hogy meg volt beszélve a Ferrari kommunikációval, hogy ott hogy lesz, mint lesz, hát én 2 nappal előtt nem tudtam aludni. Olyan izgatott voltam, hogy atya ég, a nagy Schumi, hogy a diktafon rendben legyen, tudod, jegyzet, füzet, minden jött a szabolcsi kisrác föl. Leszálltam a vonatról, rohantam a kisgépes terminálhoz, már ott voltam, nem tudom, 8 óra, akkor már ott kukorékoltam. Olyan meleg volt aznap, hogy azt hittem, hogy lerohad a testem konkrétan. De ugye, hát ki voltam én ott, egy senki, aki várakozik, nyilván be nem engedtek a klimatizált helyiségbe, viszont úgy volt az épület, hogy ott nem találtál egy fikarci árnyékot se, úgyhogy ott aszalódtam kívül, órákon keresztül. Majd valamikor dél körül megjött ez az ember, úgy megörültem neki, hogy ezt elmondani nem tudom, mondta, hogy hát akkor menjünk be, és akkor itt az előtérbe itt lehet vállalkozni, mert azt a mindenit, de jó, mondom, itt klíma van, itt már nem fog megsülni. És akkor ott én szépen letanyáztam, mondta, hogy itt van ez a kis helyiség, itt foglaljak helyet, és akkor majd jön mindjárt Sumi, meg van beszélve vele, mert már leszállt a gép, mindjárt itt lesz, és akkor meg lehet csinálni. Azt, hogy ne legyen hosszú, 2 perc, vagy maximum 3, és akkor utána neki menik, hogy mondom, nagyszerű. megjött a Sumi. Persze megláttam, meghallottam a hangját, és mondták neki, hogy akkor itt van valaki, aki vár rá. Így benézett a szobába, és mondta, hogy ez az újságíró? Mondta neki, hogy igen. Jó, sarkon fordult, eltűnt, soha többet nem is láttam. Oh. Esze ágában nem volt. Ez ott álltam, és hát mint akit leforráztak. Atya ég, akkor ez ennyi volt? Hát ugye ez egy kezdeti tapasztalat volt, hogy akkor most ebből mi fog kisülni. És hát nem jött össze. És hát csalódott voltam, szomorú voltam. Világfájdalom, ordítani tudtam volna kidomban, de hát úgy voltam vele, hogy hát ez biztos így van, másokkal is. De ez rosszul esett, mérhetetlenül összetörtem. Fele vigye el, aztán utána a hétvégét azt úgy csináltam, hogy letudtam a hétvégét, bla, és hát utána, ugye amikor én elkezdtem akkreditált újságíróként járkálni, ugye 2006-os Magyar Nagydíj volt az első nagydíjam akkreditált újságíróként, úgyhogy neki meg azóta a pályafutása első felvonásának az volt az utolsó Magyar Nagydíja. Ott abban a forgatagban nyilvánvalóan akkor már az én is másképp láttam a világot, akkor ott már nem nagyon lehetett az abszolút extra klasszisnak a közelébe odaférkőzni, de nyilván ugye interjúra szansz sem volt, esély sem volt, aztán utána ő szépen visszavonult, és ez ennyi volt a történet. És akkor jött a visszatérő szezon, 2010. Uh-huh. És hát ugye akkoriban én már járkáltam ki ilyen spanyol nagydíj, meg akkoriban már jártam egy néhány külföldi versenyre is, és itt a Magyar Nagydíjon történt, a szombat délután, késő délután, amikor már vége volt úgy a Form 1-es programnak. Én már akkoriban is úgy járkáltam be a Mercedeshez, ismertem ott embereket, bementem, és volt egy olyan pillanat, amikor a Sumi ott volt a Korinával, de ilyen teljesen lelazult állapotban, nem volt körülötte senki. És hát én próbáltam, ott sunnyogtam, és hát ugye mondtam, hogy hát én hogy mi áron vagyok, én elkezdtünk beszélgetni, ez a lényeg. És én elmeséltem neki azt a sztorit, hogy én egyébként az vagyok, aki nem tudom, hogy emlékszik-e rá. Mondta, hogy nem emlékszik ilyenre, és akkor elmondtam neki dióéba, hogy ez hogy volt ez a történet. És akkor nagyot nézett, és én, tudod, milyen az a szitu, hogy azt mondja, ez én voltam, tényleg így nem. Nagyon aranyos sztori volt. Egy orosz kolléganő sündörgött ott akkor körülöttünk, akit a tereprali világából ismertem nagyon jól, és ő mondta, hogy ez annyira aranyos ez a sztori, hogy álljunk már össze egy fotóra, mert ő ezt szeretné megörökíteni. Ezt szerintem az egyetlen közös képem a Sumival, de hihetet. Bocsánat, nem az egyet. Úgy, amikor ilyen szándékkal készült, hogy akkor legyen egy közös képünk, az ez az egyetlen.
Igen, mert olyan képet láttam, amin lefotózták a Sumit, és te ott vagy mögötte, de ugye ez nem egy klasszikus közös kép.
Annak a bizonyos képnek ez az előzménye, hogy elmondtam a Suminak, hogy én így jártam vele, és akkor mondta, hogy de komolyan azok a furcsa pillanatok. Elkészült a közös kép, jó, kacagtunk rajta, meg megmosolyogtunk, nagyon aranyos, feledhetetlen emlék az a néhány perc. És képzeld el, hogy egy bizonyos idő után, miután ez a közjáték ez megtörtént, csak kaptam egy e-mailt. Ez hogy volt? 10-ben uh-huh. volt neki a 300. nagy díja, vagy a 20. évfordulója? Hogy is volt ez pontosan?
Egyik sem. 11-ben volt az évforduló, és 12-ben a 300. nagy
díja. Úgy van. Igen, ez 10-ben volt ez a történet. Utána még találkoztam vele abban az évben más helyszíneken is, amikor egy-egy, tudod, ez a kis félmosoly az megvolt a hungaroringi uh-huh. közjáték hatására. És 11-ben, amikor Spába mentünk, akkor kaptam az irodájától, az ő menedzsmentjétől egy e-mail, egy nap pittyeg a telefon, ránéztem, és hogy Michael Schumacher office, mit akarnak ezek, hogy nagyszabású ünnepség lesz a belga nagydíj szombati napján, ebből az alkalomból, és hogy oda tisztelettel és nagy szeretettel meghívnak. És akkor tervben volt nyilvánvalóan Spa, így meg pláne, úgyhogy elmentem, és ott lehettem ezen a bizonyos mulatságon. Ez volt a terv, mindig jobban emlékszem, mint én, ez melyik volt? Ez volt a 300-as nagydíj, ugye?
2012.
Akkor a 11-es az melyik volt? Az volt a pályafutás a kezdetének a 20. évfordulója. Igen, de az volt az a mulatság, amikor csapra verte a sörös hordót. Egy néhány, a barátait hívták meg a pedokból, más csapatoktól, meg nagyon kevés újságíró erre a bizonyos eseményre, ezt a Mercedes motorhomjában tartották, és ott az volt az attrakció, hogy a Sumi előszedett egy hatalmas sörös hordót, amit csapra vert, és ő maga csapolta a sört mindenkinek. Na, akkor készült az a bizonyos kép, ami a hivatalos honlapján, a fotóalbumban, az events menüpontban a mai napig fel lehető, ahogy éppen beli csapra a hordót, és én állok mögötte. Ez annak hatására kaptam meghívást erre az eseményre, hogy megbeszéltem vele ezt a bizonyos 2002-es közjátékot, úgyhogy nekem ez a Sumi, a pályafutás a második felvonását töltő Sumi egymilliószor szimpatikusabb volt, mint az előző korszaknak a Suma erre. Ez egy ilyen, tudod, milyen érzésed volt vele kapcsolatban? Én mindenki nagybácsija. Komolyan. Tehát mindenki lepacsizott vele, nagyon sokan voltak, akik oda mentek hozzá tanácsért, a versenyzőtársa közül, de ahogy ő maga, hogy végigvonult a pedokon, mindig volt valaki, akivel megállt valamiről, csacsogott egy kicsit. Fantasztikus. Most értem igazán 44 évesen, hogy micsoda elképesztően nagy ajándék a sorstól azt, hogy a pályafutása második felvonását töltő Sumit testközelből is láthattam itt-ott-amott, hogy milyen is volt az az ember. Azért, most értem igazán.
Azért jó, hogy ezt elmesélted, mert szerintem egy ilyen történettel, vagy több egymással összefüggő történettel tényleg jól lehetett illusztrálni azt, hogy a csúcson lévő és a visszatérő Schumacher karaktere az miben volt más. Itt valamiféle összegzést kellene vonnunk ennek a beszélgetésnek a végére. Ugye, most el lehetne sorolni Michael Schumacher összes rekordját, de nem teszem meg. Gyakorlatilag szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy jelenleg az összes fontos mutatóban az örökranglisták első vagy második helyén található. Ugye jó néhány rekordját megdöntötte Lewis Hamilton, másokat meg nem. Tényleg statisztikai alapon Hamilton és Schumacher jelenleg a két legkiemelkedőbb alakja a Formula 1 történetének. Aztán nyilván ezt a Max Verstappen nevű fiút elnézve 4-5 év múlva majd ezt újra meg kell beszélni, hogy így van-e még, de, vagy 3 év múlva. De most még így van. Az minden esetre biztos. Ugye csináltunk még az első évadunkban egy olyan adást, hogy minden idők 10 legjobb Formula 1-es pilótája, és ugye itt volt némi fejvakarászás, ezt többen szavaztuk meg a szerkesztőségemről, hogy hogyan alakuljon ki a listánk, és nyilván itt megoszlottak a vélemények, hogy Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, vagy esetleg Lewis Hamilton kerüljön ennek a listának az élére. Azt szerintem nem lehet kérdés, hogy minden idők egyik legnagyobb Formula 1-es pilótájáról beszélünk az ő esetében, tehát ezt szerintem tényleg nagyon nehéz kétségbe vonni. Hogy a valaha volt legnagyobb, volt-e, azt meg lehet, hogy nem most fogjuk megválaszolni és eldönteni. Ugye annak idején ezt a bizonyos szavazásunkat ő zárta az élen a szerkesztőségen belül, de tényleg egy olyan polcon van, ahova csak nagyon-nagyon kevés embert lehet rakni. De emellett ugye ő több is volt ennél, és igazán ide akartam ezt kifuttatni, hogy tényleg, ahogy az adás elején mondtam, egyfajta intézmény volt Michael Schumacher, aki több szempontból is mondhatni új szintre emelte a Formula 1-et, egy olyan üzleti szempontból, sportszakmai szempontból, minden szempontból egyaránt roppant sikeres figura volt, akinek a jelentőségét szerintem a legegyszerűbben úgy lehet megfogni, hogy a Forma 1-nek van egy Schumacher előtti, meg Schumacher utáni korszaka, hogyha a sportágnak a 75 éves történetét áttekintjük. Én legalábbis ezt valahogy így tudnám megfogni. Tehát ha van ez a rossz közhely, valaki korszakalkotó személyiség, hát Michael Schumacher szerintem mindenképpen az volt, akármilyen szempontból nézett.
Mindenképpen korszakalkotó személyiség volt, illetőleg én még egy aspektusból szeretnék rámutatni az ő jelentőségére. Azt, hogy szerintem a modernkori Forma 1 lehet, hogy nem tartana ott, ahol most tart, hogyha ő nincs, ugyanis éppen emiatt, hogy erre rámutattunk, hogy korszakokat kötött össze, generációkat fertőzött meg ennek a sportnak a szeretetével, ennek a sportnak az imádatával, és bár lehet, hogy most Németországban a béka feneke alatt van a Formula 1 népszerűsége. Talán ehhez is van köze, mert soha senki nem lesz képes azt a tüzet visszaadni a német szurkolóknak, amit ő volt képes adni nekik, de szerte a világon irgalmatlan mennyiségű ember van, aki a Schumi szereplésének köszönhetően szeretett bele a Formula 1-be, és adta tovább ennek a sportnak a szeretetét a következő generációra. Káprázatosan nagy egyéniség, és ez idő kell, míg az emberben ez letisztul, hogy mit is jelentett Michael Schumacher a Formula 1-nek.
És hát ugye igen, ahogy mondta, tulajdonképpen két ország hőse volt ő legalább, Németországé és Olaszországé.
Oké, Németország és Olaszországé. Abban a korban, amikor ő a csúcson volt, mondjuk például a Häkkinennel folytatott párbajok idején, tudsz-e bárkit mondani, akinek a népszerűsége akárcsak megközelítette a Schumijét? Mert én biztosan nem.
Egyik országban sem.
Sehol.
Egyik országban sem. Abszolút.
Nem csak két ország hőse volt, egy planétának a hőse volt Schumacher.
Igen. Tehát, hogy...
Mondom ezt úgy, hogy én abban az időben, amikor te Michael Schumacher sikeréért fohászkodtál, én abban a korszakban, ezt én sem szoktam titkolni, én Mika Häkkinen sikeréért fohászkodtam.
El nem ítélhető módon. No jó, hát barátom, szerintem lassan kerekítsük le ezt a beszélgetést, amelyben tulajdonképpen szerintem mondhatjuk, hogy egyetlen célunk volt egyszerűen néhány gondolatot megosztani veletek, illetve talán felébreszteni néhány gondolatot bennetek Michael Schumacher alakjával és karrierjével kapcsolatban. Bárhogy is legyen Michael Schumacher, mindannyiunk nevében nyilván mondhatom, hogy minden jót kívánunk neki és a családjának, és talán egy picit még bízzunk a csodában, még ha így több mint 10 év után egyre kisebb esélyt is, egyre kevesebb reményt is látni erre. Az ő karrierje és alakja pedig azt gondolom, hogy végtelen tárházát nyújtja a beszédtémáknak számunkra. Ugye itt a Formula Podcast nagyjából 250 adásában azért biztos van egy 20-30 olyan, amelyben már szóba került Michael Schumacher, csak azt gondoltuk tényleg, hogy legyen egy olyan is, ami csak és kizárólag róla szól. Sanyi, köszönöm szépen a mai beszélgetést, folytatjuk hamarosan egy másik témában.
Én köszönöm, hogy elmélkedhettünk és emlékezhettünk a The Michael-re, mert The Michael-re. Hát jó érzéseket tölti el az embert, még úgy is, hogyha akkoriban nekem azért jó sokszor lesorvasztott a vigyort az arcomról.
Nagyon sokszor, ami azt illeti.
Rengetegszer. Soha nem fogom elfelejteni, drága keresztapámat, egyszer egy spanyol nagydíjat néztük, nem tudom melyik évben. Meg igazság szerint arra sem nagyon emlékszem, hogy mi történt, csak arra, hogy jó Isten nyugtass a szegény ember, ült a tévé előtt, és mondta, hogy nézd, kisfiam, hát ezzel nem tudsz mit kezdeni. Hátra fele megy, ez akkor is megnyeri a versenyt. Így sombázta Michael Schumacher pályafutását.
Hát egy időben tényleg ezt lehetett érezni. Kedves hallgatóink, arra biztatnánk titeket, hogyha YouTube-on fogyasztjátok az adást, akkor ott, vagy a Formula Podcast Facebook csoportban az adás linkje alatt írjátok meg ti is. Hogyan emlékeztek Michael Schumacher versenyzői karrierjére, egyikre, másikra, mindkettőre? Beszélgessünk kicsit, tényleg várjuk a megjegyzéseiteket.
Még egy sztori.
Kérlek, egy záró történetet.
Szerintem csak Ugye Jean-Louis Lesser-t emlegettük itt a műsorban, ami Schumiról szól, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az évek során nagyon sokat beszélgethettem vele arról a Schumiról, akit kevesen láttak. Hogy milyen volt ez a Schumacher, amikor még nem volt A-kategóriás, übertotális csúcs szupersztár, hanem a pályája elején járt és próbált minél több tudást magára szedni. Elmesélte nekem ez a jó ember azt a történetet, amikor együtt versenyeztek a Mercedes sportautó csapatában, és azt mondta, hogy ő úgy emlékszik a Schumira, hogy olyan volt, mint egy szivacs. Azt mondta, hogy szó szerint szívta magába a tudást, mindent tudni akart a legapróbb részletekig. Mindent, amit el tudsz képzelni, ami az autóján történik, ami a csapatban történik. Azt mondta, hogy már akkor kirajzolódott az, hogy ebből a fiúból egy napon biztos, hogy óriási versenyző lesz. És azt mondja, hogy ez a szivacs, aki szívta magába a tudást, azt mondta, hogy egy nap kopogtatott a Spában volt a verseny, és kopogtatott az ajtón, hogy te figyelj már, igazság szerint az Orruz Radion, hogy azt te hogy csinálod, mert ugye ugyanolyan autót vezettek. És azt mondja, hogy képes volt arra a Schumi, hogy kibaktatott szépen előbb az Orrushoz, utána fölbaktatott a Radionhoz, és akkor meg volt beszélve, hogy akkor megmutatja, hogy ő full versenytempóban azzal a Sauber Mercedes-szel, hogy csapatát ezen a szekción. És azt mondja, miután ez a mutatvány ez megvolt, akkor utána visszamentek, azt mondta, hogy ő azt gondolta, hogy ez ennyi volt, és le van tudva, nem, az jött, megint kopogtatott a Schumi, és akkor le kellett ülni, és akkor el kellett részletekbe, szóval centiről centire, hogy akkor ott azt hogy is, meg mint is, meg merre is. És azt mondta, hogy a következő sessionön akkor kiment ő is, és megkérte, hogy nem lenne gáz, hogyha ki jönné, megnéznéd, hogy úgy oké-se. Azt mondta, hogy megnézte, mondta, hogy ez így hibátlan. És azt mondta, hogy ebből is az rajzolódott ki, hogy annak a fiatalembernek annak olyan elképesztő bizonyítási vágy, meg akarat van benne, amire azt mondta, hogy nagyon sok versenyzővel versenyzett együtt, nagyon sok versenyzőt látott, nagyon sok versenyzőt ismer, de azt mondta, hogy benne azon a napon akkor ott tudatosult az, hogy talán a történelem leginkább rendkívüli autóversenyzőjével van dolga, mert azt mondta, hogy ilyen szintű aprólékosságot, meg ilyen szintű tudásvágyat senkin nem látott soha, mint amilyen a Schumi volt, és azt mondta, hogy ugye utána még ott mentek egy darabig együtt, majd elváltak az útjaik, és azt mondta, hogy egy fantasztikus ember volt a Schumi utána is, azt mondta, hogy amikor a pályájának az abszolút csúcsán volt, és valamit akart tőle, azt mondta, hogy bármikor fölhívtam, mindig állt rendelkezésre, meg mindig készséggel állt rendelkezésre, és segített, amiben tudott, hogyha a helyzet úgy hozta.
Na ez volt a tökéletes végszó. Köszönjük szépen a figyelmet. Következő adásunkig a formula.hu nevű weboldalt, valamint az Autosport és Formula magazin YouTube csatornáját ajánljuk nagy szeretettel a figyelmetekbe. És tartsatok velünk legközelebb is, addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Sziasztok! Szeressétek Schumit, szeressétek a Forma 1-et!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.